Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a szívünket célzod meg a te beszédeddel. Szeretnénk kérni tőled, hogy hadd lehessen életerővé mindaz, amit üzensz, amit mondasz. Hadd gyökerezzünk bele általa a kegyelembe. Kérünk téged újra, hitünk s értelmünk neveljed. Neved velünk ismertessed. Urunk, hisszük azt, hogy ha a te szent lelkedet nem küldöd el, akkor emberi szó marad mindaz, ami most itt elhangzik. Ezért könyörgünk, hogy add, hogy a te lelked által világosodjon a mi elménk és a hitünk. Hadd érthessünk téged egyre jobban, és hadd ismerjünk meg téged egyre inkább. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 7. fejezetéből fogom olvasni, a 11. verstől a 17. versig. A fennnevezett szakaszból így szól Isten igéje. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában, és az egész környéken. Amen. Kedves testvérek, Ravasz László egyszer azt írta, Isten patikájában csak két orvosságot árulnak. Az egyik a vigasztalás, a másik a bátorítás. Az egyik arra való, hogy külső világunk támadásai, nyomorúságai, fenyegetései és szenvedései ellen megpihentessen és megerősítsen. A másik pedig arra való, hogy helytállásra, cselekvésre, harcolásra és győzelemre indítson. Isten patikájában tehát ez a két orvosság, a vigasztalás és a bátorítás. Ma reggel a két Isten tisztelet között megkérdezte tőlem a nagy tiszteletű úr, hogy miről fogok prédikálni délután, mire mondtam neki, hogy a Naini özvegyről. És akkor először ilyen furcsán nézett rám, és nem is értettem, hogy miért. Aztán elmosolyodott, és azt mondta, hogy azt hittem, az a Naini ifjú. És akkor esett le nekem, hogy ja, igen, tényleg. Hiszen a Bibliánkban is az a címe, hogy Jézus feltámasztja a Naini ifjút, meg hát így szoktuk emlegetni ezt a történetet. De ha már vigasztalás, akkor nekem leginkább az özvegy szerepe emelkedett ki a Bibliából, és ezért ráfókuszáltam, és most is rá szeretném irányítani a figyelmet. Ezért maradt meg bennem így, hogy a Naini özvegy. Most ahogy hallottuk, történetünkben Nain városából egy halottas menet siet kifelé, élén egy a fiát sirató özvegyasszonnyal. Egy gyászoló édesanya, folydogáló könnyekkel, aki egyedül maradt, akit talán a magányosság kétségbe ejtett, aki támasz nélkül félt a nyomortól, a kiszolgáltatottságtól, aki egyetlen szeretett fiát éppen aznap temeti. És éppen ezen a napon, nyilván nem véletlenül, Jézus Kapernaum városából elindul Nainba. Ezen az úton 50 kilométer távolságot tesz meg az őt követő sokasággal együtt. Talán érdemes tudni, hogy Kapernaum a Genezáreti tó mentén feküdt, Nain pedig a galileai hegyek között. És hogyha tovább olvassuk az evangéliumot, vagy összevetjük a másik három evangéliummal, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus Naini kitérő után megint csak a Genezáreti tóhoz megy vissza. Ami azt jelenti számunkra, hogy ez az út egy több mint 100 kilométeres kitérő, vagyis ez nem egy olyan út, ahová ő útközben betér, nem ez a város, ami szimplán útba esik. Ez számára nagyon is fontos helyszín, de hát miért olyan fontos? Miért gyalogol a hegyek között 50 kilométert, majd ugyanezen az úton megint csak 50 kilométert vissza? Azt gondolom, hogy az özvegy asszonyért és a fiáért. Két tömeg találkozik egymással a történeten belül. Az egyik oldalon a gyászoló sokaság, élén ugye a gyászoló édesanyával, a másik oldalon pedig tanítványok sokasága, élén a mesterükkel, Jézussal. De igazán itt két ember találkozik, Jézus és az édesanya. Gondoljunk bele, hogy azzal egy időben, hogy az édesanya elveszítette az egyetlen gyermekét, Jézus elindul Kapernaumból. Mennyire tudatos volt ez az út részéről. Tudta, hogy ott Naimban történt valami valakivel, és neki el kell hozzá mennie. Testvérek, ebből levehetjük nyugodtan, hogy az Úr számon tartja az övéit. Tud róluk, tud az őket ért eseményekről, és ismeri a szívük állapotát. Azt olvastuk a Bibliában, hogy az Úr meglátta az asszonyt. A Károli fordításban ez úgy van leírva, hogy látván őt. És azt hiszem, hogy emögött lehet érezni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ránézett és látta, hanem mintha többet látott volna. És tudjuk, hogy Jézus ismerte a gondolatait azoknak, akik ott álltak körülötte. Ezt ő maga elmondta egyszer, amikor beszélgetett valakivel. Látta és tudott az asszony fájdalmáról, a bánatáról, ismerte a könnyeit, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj. Megszánta, vagy más fordításban megkönyörült rajta. Ez a görög nyelvben az egyik legerőteljesebb, legérzékletesebb kifejezés. Olyan szóból származik, amely az ember legfontosabb belső szerveit jelenti, a szívet, a tüdőt és a májat. A görögök úgy gondolták, hogy itt lakik az érzelem, ezekben a szervekben. A szó tehát maga nem egy felszínes kifejezés, nem egy felszínes érzés vagy indulatot jelez, hanem olyat, amely az embert a legmélyebb bensejéig megrázza. Jézus tehát egész bensejében megindult, látva az özvegy fájdalmát. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj. Isten fia, egész bensejében megindul a mi fájdalmainkon. Páratlan ez a gondolat. A görög világban például elfogadhatatlan volt annak idején. A kor filozófusai szerint az Istenek legfőbb jellemzője az apátia, vagyis a teljes érzés nélküliség. Mert hogyha egy ember szomorúságot vagy örömöt érez, az azt jelenti, hogy valaki őt befolyásolni tudja, hogy valakinek a hatalma alatt van. Tehát az a más valaki nagyobb tőle. Na most ugyanez egy Isten esetében elképzelhetetlen. Ha Isten szomorúságot vagy örömet érezne valamin, ami az embernek fáj, vagy jól esik, az azt jelenteni, hogy az embernek hatalma van fölötte. Ez pedig, mivel egy Isten esetében ugye lehetetlen, görög istenek nem rendelkeztek érzelmekkel. Ők apatikusak voltak. Ezzel szemben Jézus egy olyan Istent mutat be nekünk, aki megindul az emberi nyomorúságon. És ez egyedülálló gondolat. De nem csak, hogy megindul az emberi nyomorúságon, ne feledjük el, hogy ő maga is sírt. Sírt a népe felett, mert nem ismerték fel őt a messiást. Sírt Lázár felett, Máriával és Mártával. Könnyhullatás és vértverejtékezés között vállalta a kereszthalált, és tudjuk, hogy ma is esedezik értünk az Atya színe előtt. ez ugye nem a sírásról szól, de érezzük, hogy ez nem egy szimpla kérés, hanem emögött komolyabb érzelmek vannak. A sírást ismerő Jézus megállítja a síróasszonyt. Ne sírj, hangzik a szava. És nem vár itt Jézus arra, hogy az asszony esdekelve kérje, mint ahogy más helyeken is olvashatjuk. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Nem kényszeríti őt hitvallásos helyzetbe. Volt, akitől megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. És attól a valakitől igenis várta Jézus a választ, hogy fogalmazd meg, mit szeretnél. De itt nem teszi. Egyetlen egy dolgot tesz, vigasztal. Ebből is láthatjuk, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Van, amikor ő tudja, hogy meg kell őt neveznünk, mert majd az fog nekünk valamit jelenteni. Van, amikor el kell mondanunk, hogy mit akarunk, hogy fogalmazzuk meg, hogy legyünk mi is tisztában azzal, hogy mit is akarunk. És van, amikor elég csak ott lenni előtte. Azt mondja az asszonynak, hogy ne sírj. Hát mi is szoktunk ilyeneket mondani másoknak, amikor látjuk, hogy szomorú, vagy esetleg sír, próbáljuk őt vigasztalni, és akkor van, hogy mi is azt mondjuk, ne sírj. De azt hiszem, hogy mindannyian éreztük már ilyen helyzetben azt, hogy ez elég kevés. Hogy az emberi szó kevés most ide. Mert más az, amikor valakinek Isten mondja, hogy ne sírj. Abban már benne van a szavak isteni ereje is, ami képes a legreménytelenebb sötétségből is kiemelni és megvigasztalni. Már az is egészen betölt, és átjár minket, amikor ilyen nehéz helyzetben, órákban halljuk az Úr szavát. De van itt egy örömhír az örömhírben, hogy ő nem csak szól, hanem cselekszik is. Jézus megérintette azt a koporsót, amiben feküdt a gyermek. Ezt a már halott gyermeket megszólította. Azt mondta neki, hogy kelj fel. Ez a gyermek feltámadt, és aztán átadta őt az anyjának. Érdemes tudni, hogy az özvegyek helyzete Jézus korában nagyon nehéz volt. Ha elvesztették a férjüket, a saját családjukban nem térhettek vissza, hanem ott kellett maradniuk az elhunyt családjában. Ha nem volt fiú gyermeke akkoriban az özvegyasszonynak, akkor onnantól kezdve szolgálólánynak számított, és jogfosztottá vált. Jézus tökéletesen tisztában volt azzal, hogy milyen sors vár erre az özvegyre, hogy egyetlen fia elvesztése után mivel kell majd találkoznia, és tisztában volt azzal is, hogy mint édesanyja mit él most át. Hiszen tudjuk, hogy Jézus Isten fia. Ő tudta. És nem valami összkomfortjavítást ígér az asszonynak, hanem valós megoldást ad neki. Kedves testvérek, én a magam bánatát, szomorúságát ismerem. Tudom, hogy mit tesz engem kétségbe esetté, tudom, hogy olykor mit teszi reménytelenné a jelenemet, vagy éppen a jövőmet. A magam dolgait jól ismerem. És úgy hiszem, itt mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy a magunk dolgait ismerjük jól. Nem is szeretnék ezért most felhozni példákat erre, a fájdalmainkat ismerjük a legjobban. Egy üzenetet viszont mindenképpen megfogalmazok, hogy él a mi megváltunk. Ez a Jézus, akivel ebben a történetben találkozhattunk, ő nem csak volt, hanem van. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ahogyan látta ezt az özvegyasszonyt, úgy lát minket is. Megkönyörül rajtunk, együtt érez velünk, van hozzánk szava. És biztos, hogy nekünk is elkészítette a legtökéletesebb vígaszt, ami szó és tett együtt. Ne feledjük, hogy Isten megindul a mi nyomorúságunkon. Hogy ez nem egy felszínes szó, hogy emögött nagyon komoly valóság tartalom áll. Fogadjuk hát meg a zsoltáros szavait, bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Hát legyen így, hogy tudjunk odaállni Jézus elé imádságban, azzal a hittel, hogy ő ma is él, és éppen úgy megkönnyörül rajtunk, ahogyan megkönnyörült ezen az özvegyasszonyon. Épp olyan biztos segítséget és támaszt tud adni nekünk is, mint ahogyan ennek az asszonynak is adott. Gyertek ezért fennállva imádkozzunk. Szólj, szólj, és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szabad ír, s gyógyító erő. Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet. És mindörökre nő, és mindörökre nő. Úr Jézus, valóban erre van szükségünk, hogy a te szabadat mi magunk meghalljuk. Ahogyan ezt az asszonyt is csak te tudtad megvigasztalni, úgy minket is csak te tudsz megvigasztalni. És hisszük, hogy egyedüli segítségünk te vagy, aki igazán fel tudsz bennünket emelni, nem csak ideiglenesen. Végezd el a mi szívünkben, hogy a hitünk szeme úgy lásson téged, mint valóságos, élő Istenünket. Köszönjük, Jézus, ezeket a történeteket a Bibliában, hogy láthatjuk, hogy milyen is vagy te. Aki odafordulsz egy vakemberhez, és nyújtod neki a kezedet. Aki odalépsz a sírók mellé, és vigasztalod őket. Aki odalépsz azokhoz, akiket már porba taszítottak, és halálra kövezni kívánnak, és felemeled őket a porból. Aki megújítasz életeket. Hadd lássunk téged egyre jobban, Jézusunk. Erősítsd meg a mi szívünket és hitünket. Hadd gyökerezzünk bele valóban a kegyelembe. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.